Mózes 4. könyvéből a 30. fejezetet szeretném felolvasni, illetve majd még utána a 31-et is. Úgy gondoltam, hogy a két fejezet valahol egy picit összefüggés, ezért egybe szeretném a testvérek elé tárni. Tehát 4 Mózes 30. És Mózes elmondta Izrael fiainak mindazt, amit az Úr parancsolt Mózesnek. Azután így beszélt Mózes Izrael fiai törzsfőihez. Ezt parancsolta az Úr. A férfi tesz fogadalmat az Úrnak, vagy esküt tesz arra, hogy megtartóztatja magát, ne szegje meg a szavát, hanem tegyen meg mindent úgy, ahogyan kimondta. De ha a nő tesz fogadalmat az Úrnak, és önmegtartóztatásra kötelezi magát még leánykorában apja házában, ha apja hallotta fogadalmát, és az önmegtartóztatásra kötelezte magát, és nem ellenezte az apja, akkor érvényes minden fogadalma, és érvényes minden elkötelezése, amellyel önmegtartóztatást fogadott. Ha azonban ellenmond neki az apja, amikor hallja őt, akkor nem érvényes semmiféle fogadalma vagy elkötelezése, amellyel önmegtartóztatást fogadott. És az Úr megbocsát neki, mert az apja mondott neki ellene. Ha pedig úgy megy férjhez, hogy fogadalom terheli, vagy meggondolatlan beszéddel kötelezte el magát, és a férje hallott róla, de amikor hallott róla nem mondott ellene, akkor érvényesek a fogadalmai, és az az elkötelezés is érvényes, amellyel önmegtartóztatást fogadott. De ha a férje ellent mond neki, amikor hall róla, akkor érvénytelenné teszi az asszony fogadalmát, amely őt terheli, és a meggondolatlan beszédet, amellyel önmegtartóztatásra kötelezte magát. Az Úr is megbocsát neki. Az özvegynek vagy férjétől elbocsátottnak minden fogadalva érvényes, amelyel önmegtartóztatásra kötelezte magát. Ha már a férje házában tesz fogadalmat egy asszony, vagy esküvel kötelezi magát önmegtartóztatásra, és meghallja a férje, de nem ellenzi és nem mond neki ellent, akkor érvényes az asszony minden fogadalma és érvényes minden elkötelezése, amelyel önmegtartóztatást fogadott. De ha a férje határozottan érvénytelenül teszi a fogadalmat, amikor meghallja azokat, akkor nem érvényes semmi abból, amit kimondott fogadalomként vagy elkötelezésként. A férje érvénytelenné tette azokat, és az Úr is megbocsát neki. Minden fogadalmat és minden esküt, amelyel önmegtartóztatásra kötelezi magát, a férje tesz érvényessé, és a férje tesz érvénytelenné. De ha a férje egy teljes napig nem ellenzi, akkor érvényessé teszi minden fogadalmát vagy minden elkötelezését, amely terheli. Érvényesítette azokat, mert nem ellenezte, amikor meghallotta. De ha később akarja érvénytelenné tenni azokat, mint amikor hallott róluk, akkor őt terheli az asszony bűne. Ezeket a rendelkezéseket bocsátotta az Úr Mózesnek a férjre és feleségre, az apára és leányra vonatkozólag, amik az leánykorában apja házában van. Azután így beszélt az Úr Mózeshez. Állj bosszút Izrael fiaiért a Midiánikon, azután oda kerülsz elődeidhez. Mózes így beszélt a néphez. Fegyverezzétek föl magatok közül férfiakat a harcra, támadjátok meg Midjánt, és álljatok bosszút Midjánon az Úrért. Ezret küldjetek egy-egy törzsből, Izrael mindegyik törzséből a harcba. Kivezényeltek tehát Izrael soraiból törzsenként ezret. 12 000 harcra fölfegyverzett embert. Azután elküldte őket Mózes a harcba, törzsenként ezret, velük együtt Fineást, Eleázár pap fiát is, mert ő kezelte a szent eszközöket és a riadót jelző harsonákat. Harcot kezdtek a Midján ellen, ahogyan megparancsolta az Úr Mózesnek, és megöltek minden férfit. Megölték Midján királyait is a lemészárultakkal együtt. Evit, Rekemet, Cút, Húrt és Rébát. Midján 5 királyát. Megölték fegyverrel Bálámot, Beor fiát is. Midján asszony népét és a családtagokat azonban foglyul ejtették Izrael fiai, és elzsákmányoltak minden állatot, jószágot és egész vagyonukat. Fölperzseltek lakóhelyükön minden várost és sátortábort. Azután fogták az egész zsákmányt, és minden embert, állatot, amelyet elfogtak, és odavitték Mózeshez, Eleázár paphoz és Izrael fiai közösségéhez a foglyokat, és a megszerzett zsákmányt a táborba, Moab síkságán, a Jordán mellett Jerikóval szemben. Mózes, Eleázár pap és a közösség összes vezető emberei kivonultak elég a táboron kívülre. De Mózes megharagudott a haderő vezőre és az ezredesekre és a századosokra, akik megjöttek a megvívott harcból, és ezt mondta nekik Mózes. Hát ti életben hagytátok az összes asszony népet, hiszen ők csábították hitszegésre az Úr ellen Izrael fiait, Bálám tanácsa szerint Peor kedvéért. Ezért érte csapás az Úr közösségét. Most azért öljetek meg minden fiúgyermeket, és öljetek meg minden nőt is, aki úgy ismert férfit, hogy vele hált. De hagyjatok életben minden lánygyermeket, akik még nem ismeri a férfi való hálást. Ti pedig maradjatok a táboron kívül 7 napig. Mindaz, aki megölt valakit, vagy megérintett egy elesettet, tisztítsa meg magát a 3. napon, meg a 7. napon is a foglyokkal együtt. Tisztítsátok meg minden ruhát, bőrholmit, kecskeszőrkészítményt és minden faeszközt. Eleazár pap pedig ezt mondta a katonáknak, akik megjárták a háborút. Ez a törvény rendelkezésre, mert az Úr parancsolt meg Izraelnek. Az arany, ezüst, réz, meg vas és cín és ólomholmit, mindazt, ami tűzálló, tartsátok tűzbe, hogy megtisztuljon, de még tisztító vízzel is tisztítsátok meg. A nem tűzálló dolgokat pedig merítsétek vízbe. Ruhátokat is mossátok ki a 7. napon, hogy tiszták legyetek. Azután bejöhettek a táborba. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek: vedd számba a fogjúrejtett embereket és állatokat. Eleazár pappal és a közösség családfőivel együtt. Felezd meg a zsákmányt a hadba vonult harcosok és az egész közösség között. Védj el egyrészt az Úrnak a hadba vonult harcosokból 500-ból egyet, embert, marhát, szamarat és juhot egyaránt. Az egyik feléből vegyétek el ezt, és adjátok Eleazár papnak az Úrnak szóló felajánlásként. Az Izrael fiainak jutott felerészből pedig védj el 50-enként egyet, embert, marhát, szamarat, juhot és mindenféle állatot egyaránt. Add oda azokat a levitáknak, akik az Úr hajlékánál teljesítettek szolgálatot. Mózes és Eleazár pap úgy járt el, ahogyan az Úr parancsolta Mózesnek. Ez volt az a prédának megmaradt zsákmány, amelyet prédául ejtett a hadignép. 675.000 juh, 72.000 marha és 61.000 szamár. Ember pedig 32.000 lélek, olyan nők, akik nem ismerték a férfival való hálást. Ez volt az egyik fele, a hadba vonultak része, szám szerint 337.500 juh, az Úrnak járó rész 675 juh volt. Továbbá 36.000 marha, ebből az Úrnak járó rész 72 volt. Továbbá 30.500 szamár, ebből az Úrnak járó rész 61 volt. Ember volt 16.000, közülük az Úrnak járó rész 32 lélek volt. Mózes odaadta Eleazár papnak az Úrnak felajánlott részt, ahogyan megparancsolta az Úr Mózesnek. Az Izrael fiainak jutott felerészt elvette Mózes a harcosoktól. A közösségre első felerész ez volt: 337.500 juh, 36.000 marha és 30.500 szamár. Ember pedig 16.000 lélek. Az Izrael fiainak jutott felerészből elvett Mózes minden 50 emberből és állatból egyet, és odaadta azokat a lévitáknak, akik az Úr hajlékánál teljesítettek szolgálatot, ahogyan megparancsolta az Úr Mózesnek. Akkor oda mentek Mózeshez a sereg egységeinek a parancsnokai, az ezredesek és a századosok, és ezt mondták Mózesnek: mi a te szolgáid, számba vettük a ránk bízott harcosokat, és senki nem hiányzott közülünk. Ezért elhozta mindenki az Úrnak szóló áldozatul, amit talált, az aranyészereket, a karkötőket, a karpereceket, a pecsétgyűrűket, a fülbevalókat és a nyakláncokat, hogy engesztelést szerezzenek nekünk az Úr előtt. Mózes és Eleazár pap átvette tőlük az aranyat és az összes ékszerfélét. Az összes arany, amelyet az ezredeseknek és a századosok felajánlottak az Úrnak, 16.750 sékel súlyú volt. Minden katona magának is tartott meg zsákmányt. Mózes és Eleazár pap átvették az aranyat és az ezredesektől és a századosoktól, és bevitték a kijelentés sátrába az Úr elé, emlékeztető Izrael fiaira. Ugye ez a 30. fejezet fogadalmakról szól, és ez a fogadalmakról már a 3 Mózes 27-ben is beszélt az ige, ott nazír fogadalmakról volt szó, olyan fogadalmakról, amikor valamifajta felajánlást tesz az Úrnak Izrael népéből valaki, hogy ezt hogy kell értelmezni, azt hogyan kell azt az egészet az Úr szerint, ha kell, akkor megváltani. És itt is ez a 30. fejezet ugye a fogadalmakról beszél, de elsősorban az asszonyok fogadalmáról, de beszél ugye a férfiak fogadalmáról, illetve az özvegyasszonyok fogadalmáról is. És ugye miért tettek olyan fogadalmakat, amelyek a mózesi törvényekben nem voltak? Miért tehettek? És hát ugye két fajta válasz lehet erre. Egyik az, hogy az Isten kedvébe szerettek volna járni. Tehát többet szerettek volna neki adni hálából, többet szerettek volna adni neki, felajánlani, mint amit ő a törvények alapján elvárt cselekvésként az embertől, de biztos, hogy ennek valami fajta egyéni okozata lehetett, az Úrral való közösségből fakadhatott, a személyes hitből, az Isten hitből fakadhatott mindez a fajta igény, hogy így mondjam. És a másik, hogy talán a fogadalom, és ide tenném még az esküt is, az elköteleződést is, azért is az Úr előtt akarták ezt megtenni, hogy úgymond súlya legyen az egésznek. Tehát azért legyen súlya, hogy ne csak a közösség vagy egyes emberek, hanem az Úr színe előtt tették, és ezzel is kifejezték azt, hogy nekik fontos mindaz, amit kijelentettek. És amit említettem már, az első gondolat számomra az, hogy bármifajta olyan plusz, hogy így mondjam, olyan plusz felajánlást, olyan plusz odaszánást, bármiről való lemondást, mert itt ugye elsősorban ugye azt írja itt az ige, hogy a fogadalmat, illetve megtartóztatást ajánlottak föl, tehát egy olyan időszakot, amikor nem a természetes élet volt, hanem az Úrnak felajánlották, hogy ez magukat, ez a megtartóztatás, hogy most mit jelentett, ez nem csak gondolom egy testi megtartóztatást jelentett, tehát a részegítő italtól elkezdve a különböző ételekig, hanem el tudom képzelni, hogy ugye az Úr szolgálatára szánták magukat oda, tehát nem egy általános életet éltek, hanem az Úr szolgálatára. Tehát biztos vagyok benne, hogy ez mind-mind csak hit által lehetséges, és mind-mind csak hit által volt ennek igazándiból, hogy így mondjam, értelme. Mert ugye tudjuk azt a zsidók 11.7-ben, hogy hit nélkül pedig senki nem lehet kedves Isten előtt, mert aki Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Tehát ugye hit nélkül pedig senki nem lehet kedves Isten előtt, és pontosan ezeket az áldozatokat Istennek kedves dologként szánták oda, és biztos, hogy hitből fakadóan tették. És talán ami nekem még ebből a 30. fejezetből fontos volt, hogy itt például a 7. versben arról beszél, hogy amikor vagy lány, vagy nő tesz fogadalmat, azt mondja itt az ige, hogy ha pedig úgy megy férjhez, hogy fogadalom terheli, vagy meggondolatlan beszéddel kötelezte el magát. Meggondolatlan beszéd, de hogy mit jelent ez, hogy meggondolatlan beszéd? Mert egyik oldalon ugye említettem azt, hogy ezeknek a felajánlásoknak biztos, hogy az volt az értelme, hogy odaszánni az Úrhoz magát, hit által megmutatni, hogy mindaz, amit az Úr az életében adott, az egy ilyen plusz, hogy mondjam, viszonzást indított az ő szívében. De amikor arról beszél ugye itt, hogy meggondolatlan beszéddel kötelezte el magát, akkor mintha az volna benne, hogy azzal a felajánlással, azzal a plusszal ki akarta volna erőszakolni, hogy mondjam, az Úrnak valami fajta kegyes, hogy mondjam, viszonzását, vagy jóságát, valami ajándékát. Tehát látszik az, hogy ebben az esetben tudjuk azt, hogy az Úr nem úgy működik, és nem úgy adja az ő ajándékait, áldásait, hogy mind a úgynevezett, ami ma is nagyon sok esetben látható, az úgynevezett karmár szelleme, hogy én odaszánom magamat, én adok magamból valamit, én lemondok valamiről, de Uram, Te akkor ezt és ezt viszonzásul ad. Nem így működik. Az Úr mindig előbb ad. És az embernek egyetlen egy feladata van, hogy mindaz, amit ő ad, azt elfogadja, és belehelyezkedjen abba az áldásba, ami ő rajta keresztül van. Megtapasztalja bele, hogy mondjam, tehát igen, belehelyezkedjen, megtalálja helyét ebbe az áldás folyamba, ami az Úrtól jön. Hiszen gondoljuk csak az Ószövetségbe, ugye itt olvastunk már Mózes első négy könyvét, lassan ugye az ötödiket kezdjük el. Miről is szólnak ezek a könyvek? Mindig arról szól, hogy Isten először adni akar. Először teremt olyan lehetőséget, először a világot teremti meg, élhetővé teszi az ember számára, megteremti az embert, az ővele való kapcsolat gyönyörűségét, ajándékát adja az ember számára, és az első emberpár számára is, és ugye az a bűn által ugye ezt a fajta szeretett közösséget, ezt a bizalmi viszonyt az első emberpán ugye felrúgja, de aztán látjuk, amikor Izrael népén keresztül ugye hogyan vezeti, kivezeti Egyiptomból, pásztorolja őket, tehát mindez az első a mózesi könyvek, a Biblia első könyvei erről szólnak, hogy mindig adni akar, és amikor meggondolatlanul cselekszik az ember, meggondolatlanul cselekszik Izrael népe, mert nincs megelégedve Isten áldásaival, nincs megelégedve azzal, amit ő tőle kap, akkor ugye ez a fajta szeretett közösség felborul, és pontosan ez a meggondolatlan beszéddel való elkötelezés talán ez is egy ilyet dolgot mutat, hogy vagy azért, mert elégedetlen, tehát pluszot akar kicsikarni, vagy amit ugye előbb elmondtam, hogy nagyobbnak akar látni a másik szemében, hogy én képes vagyok egy ilyenfajta felajánlásra. Holott ugye az a lényeg ezekben a felajánlásokban, ezek önkéntes felajánlások. Ezeket az Úr nem kéri. Ezek önkéntes felajánlások kellnek, hogy szívből kell, hogy megtörténjenek, vagy szívből kell, hogy megtörténjenek. Ugye két negatív példát hadd hozzak a testvérek elé. Ugye a Bírák könyvében olvasunk Jeftéről, ugye amikor hát ugye azt ígérje meg, hogy ha győznek, akkor ugye az első, aki vele szemben, ugye ezt feláldozza, és hát ugye a lánya az, aki vele szembe jön. Ez is egy meggondolatlan, hogy mondjam, felajánlás, egy odaszánás. De ugyanúgy beszélhetünk Saulról is, ugye, aki meggondolatlanul cselekszik, így akarja, hogy mondjam, kicsikarni azt a győzelmet, amit ugyanaz Úr elkészített, de ugye hát teljesen máshogy állnak hozzá, és ezért aztán nem adja meg. De ez a meggondolatlan beszéd, hogy mennyire, ha visszagondolunk, itt még egyszer csak Mózes negyedik könyve, és hányszor visszajön a meggondolatlan beszéd, hogy nincs, az is jelenti, hogy nincs súlya igazándiból a másik oldal annak, amit az Úr kijelentett. Hogy nincs súlya neki. És azért így a kegyelem korszakában, és ugye hát az új szövetség időszakában élve, ugye azért nagyon hangsúlyos volt számomra az, hogy itt az Ószövetségben arról beszél az ige, hogy a férnek, vagy az apának van arra lehetősége, hogy ez a meggondolatlan fogadalmakat, hogy mondjam, tehát alól úgymond feloldozza a gyermekét vagy a feleségét azáltal, hogy elutasítsa azt, hogy ez megtörténjen. Tehát minthogyha egy nagyon erőteljes alá- és fölérendeltségi viszony lenne itt a férfi és a nő között. És tudjuk, az Ószövetség időszaka társadalmilag is teljesen más volt, mint a mai idő, tehát a mai kor, amit most élünk, de talán ugye ez egy teljesen alá- és fölérendeltségi viszonynak tűnik férfi és nő között, hogy hát a férfi az mindent eldönthet, de hát a nőnek igazándiból nem sok köze van, még hogyha jó vagy rossz irányba is tesz valamifajta fogadalmat, de azt a férfi, vagy az édesapja ezt teljes mértékben felül bírálhatja. De ugye itt is azért valljuk be őszintén, megvan az a fajta igazság, hogy Isten a férfit teremtette először, nem azért, mert a nő másodrangú lenne, hanem ugye társként adta a nőt melléje, és a férfinak van az a fajta felelőssége, már akkor is az Ószövetségben, és ma is az Újszövetségben, hogy mindazt nem felülbírálja, hanem értékelje, átgondolja, mivel övé a vezetésnek a, hogy mondjam, tehát vezetésnek a szerepe. Tehát a férfi itt nem azért bírálhatja fölül, mert egy alá- és fölérendeltség, majdhogy nem egy ilyen fél rabszolga viszonyban van a nő a férfihoz képest, hanem az a fajta felelősséggel élni lehet, illetve adja a lehetőséget az Úr, ami neki adatott. És ugye, ha már itt a meggondolatlan beszédről értekezünk, akkor hadd olvassak föl a példabeszédekből ezzel kapcsolatban néhány igét, mégpedig a Prédikátor könyvéből, az 5. fejezetből. Itt azt mondja az ige az 5. fejezet első versétől. Ne beszélj elhamarkodottan, ne hirtelenkedd el az Isten előtt kimondott szavadat, mert Isten a mennyben van, te pedig a földön, ezért kevés beszédű légy. Mert ahogyan a sok munka álommal jár, úgy a sok beszéd ostoba fecsegéssel. Ha fogadalmat teszel Istennek, ne halogass teljesítését, mert nem telik neki kedve az ostobákban. Teljesítsd, amit megfogadtál. Jobb, ha nem teszel fogadalmat, mint ha fogadalmat teszel és nem teljesíted. Ne engedd, hogy a beszéded vétekbe ejtsen téged, és ne mondd az Isten követének, hogy az csak tévedés volt. Tehát itt is ugye egyik oldalon azt mondja az ige, hogy jobb, ha nem teszel fogadalmat, mint hogyha fogadalmat teszel és nem teljesíted, de előtte pedig arról beszél, hogy ne beszélj elhamarkodottan, ne hirtelenkedd el az Isten előtt kimondott szavadat. Tehát ezek a fogadalmak, ezek az elköteleződések, ezek valóban ne elhamarkodottan, ne ember előtt kimondott szóként legyenek ott. Ne azt várja az ember, hogy Isten rárakja a pecsétet, hanem valóban az Isten előtt kimondott szóként legyenek. Erre hívja fel ugye Mózesen keresztül ugye Izrael népét is, erre figyelmeztet Izrael népét is, ugye ez az ige. És ugye ez nagyon jó azt látni, hogy visszatérve az előző gondolatra, hogy a férj és a feleség közötti viszonynál, tehát nem egy kontrollról beszélünk, hanem egy külső szemléről, aki lehetséges, hogy sokkal tisztában, sokkal világosabban látja azt a helyzetet. Nem érzelemből való döntést lát mögötte, nem egy elhamarkodott döntést, hanem sokkal jobban tudja mérlegelni a körülményeket, sokkal jobban tudja igazándiból összerakni azt, mi az, ami kedves az Úr előtt, és mi az, ami nem kedves az Úr előtt. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a fajta megvétózás, hogy így mondjam, hogy a férnek van egyfajta megvétózási lehetősége, a feleség vagy az apának van ellentmondani lehetősége a lánygyermek, hogy mondjam, elkötelezésével vagy fogadalmával kapcsolatban, ezt én mögött ezt érzem. Tehát egyfajta tisztánlátásnak a lehetőségét. És ehhez még hadd tegyem hozzá, hogy nagyon fontos, hogy ahogy a Jakab levele is beszél arról, hogy a nyelv bűnei milyenek, hogy a nyelvünk, a szavunk az nem csak ölni tud, hanem ugye ezzel a mai ige szakasszal kapcsolatban én úgy hoznám a testvérek elő, hogy az elhamarkodottan kimondott szó az ugyanúgy, ha nem is ölni tud, de hogy rossz irányba tudja elvinni nem csak egy embernek, hanem esetleg más embernek az életét is. És milyen fontos az, amit az Úr Jézus Krisztus mond, hogy legyen a ti beszédetek igen, vagy nem. Tehát, hogy ne legyen az a fajta indulat mögötte, az a fajta harag mögötte, az a fajta, hogy mondjam, tehát Istentől való kierőszakolás, valaminek a kierőszakolása, ami nem helyes. Hanem mindaz a felajánlás, amit Izrael életében is majd később látunk, az valóban az Urat szolgálja. És ugye hadd hozzak egy példát, egy pozitív példát erre. Nem szól erről igazándiból az ige, hogy bár beszéltünk már róla, hogy ezek a fogadalmak, ami végül is szerintem ugye elsősorban arról szól, főleg az asszonyoknál, hogy ugye nem mennek férhez, vagy éppen, hogyha özvegy asszonyok, akkor utána az Úrnak szentelik magukat. Tehát, hogy maga a fogadalom az mit takar, hogy mivel jár, hogy az Úrnak, az Úr szolgálatába állnak, de ez igazándiból mit takar, igazándiból tevőlegesen, de hadd hozzak egy pozitív példát, ahol úgy gondolom, hogy amit tesz Anna, ez a próféta nő, amit a Lukács 3-ban olvasunk, Az biztos, hogy az fogadalomból tette, tehát az Istennek felajánlott életből tette. Ugye a Lukács 3-ban olvasunk arról, hogy amikor Jézus felvitték bemutatni a templomba, akkor Lukács 2:36-ban olvasok azt, hogy volt ott egy prófétanő is, Anna, Pánuel leánya, Áser törzséből. Nagyon előre haladott korú volt, csak 7 évig élt férjével hajadonkora után, és már 84 éve özvegyasszony volt, nem távozott el a templomból, mert böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal. És abban az órában ő is odaállt, hálát adott az Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását. Ugye tudjuk, hogy Jézus Krisztusról beszél, de talán ez a fajta felajánlás, amiről beszélünk itt, fogadalom, amiről beszélünk a mai ige kapcsán, talán ez köszön vissza ennek a prófétanőnek, Annának az életében is. Mert ugye azt olvassuk, hogy férjével ugyan volt férje, de csak 7 évig élt együtt, és utána már 84 éve özvegyasszony volt, és ezt az időszakot ugye a templomban töltötte böjtöléssel és imádkozással szolgált. Tehát egy olyan fajta odaszánás, egy olyan fajta fogadalomtétel következtében végezte azt a munkát ott, azt a fajta odaszánt életet az Úr templomában, aminek biztos ez az alapja, ez a nem elhamarkodottan tett döntés volt, nem elhamarkodottan kimondott szó volt. Még ehhez a fogadalomhoz annyit szeretnék hozzátenni, hogy milyen fogadalmakat, milyen a helyes fogadalom, milyen a helyes olyan fajta odaszánás Istennek, ami Isten előtt kedves. Én úgy gondolom, hogy mindenfajta fogadalom elhívással kellett, hogy kezdődjön. És gondoljunk csak, én most Ábrahám életét szeretném a testvérek elé hozni. Ugyanebben nincs egyfajta, nincs fogadalom, de mégis azt látjuk, hogy először Isten megszólítja őt, Ábrahám válaszol arra a hívásra, amit Isten mond neki, hogy gyere ki Ur Kasztimból, és utána ezt hittel teszi, és utána pedig ugye a hit következménye maga a cselekvés, hogy ez konkrétan meg is valósul. És elmegy egy olyan országba, ahol jövevény volt, elmegy egy olyan helyről, ahol hát mai szóval lehetséges, hogy összkomfortos élete volt, és elmegy sátorlakónak. Tehát van benne egy elhívás, van benne egy arra való válasz, van a válaszsal együtt a szívében megjelenő hit, és ez a hit, ez munkálta magát a cselekvést is. Tehát úgy gondolom, hogy mindenfajta elköteleződés, mindenfajta fogadalom, amelyről itt a Mózes 4. könyvének 30. fejezetében beszélünk, ezeket az ismérveket kellett, hogy tartalmazza. Mert hogyha ezeket tartalmazta, akkor valóban nem elhamarkodott kellett, hogy legyen. És azért itt meg kell állnunk, mert ez a 30. fejezet, ez egyénekre vonatkozik. Tehát egyénekre mutatja be azt, hogy hogyan is kell ennek az elköteleződésnek, ennek a személyes fogadalomtételnek megvalósulnia. Mik az akadályai, ki az, aki, hogy mondja, felülírhatja mindezt. De gondoljunk arra is, hogy Izrael is tett már nem is egy fogadalmat. Nem is egy fogadalmat Istennek. Hát ha csak a Sínai hegyről gondolunk, a Sínai hegynél tett fogadalmat, és milyen gyorsan, mégis milyen gyorsan felülírta az ő, hogy mondjam, rövidlátó gondolkodásuk, az ő önzésük ezt a fajta fogadalmat. Vagy akár gondolhatunk az elmúlt részekre, és ugyanígy, milyen könnyen, gyorsan engedtek ugye annak a fajta csábításnak, amely ugye Bálámon keresztül Peor lányaitól jött. Tehát a Midian lányok, hölgyek, nőkön keresztül jött. Tehát milyen könnyen pedig előtte fogadták, hogy az Urat fogják követni, és megtartják azokat a parancsokat, amiket megtartják azokat a törvényeket. Tehát látunk itt egyfajta személyes fogadalmat, de látunk itt mondjuk egy népnek a fogadalmát. És mindegyikre azt kell, hogy lássuk a Biblia lapjain, hogy nagyon sokszor ezek a fogadalmak, ezek semmisek. Nagyon sokszor ezek a fogadalmak, ezek nem teljesülnek. Nagyon sokszor ezek a fogadalmak nem azért, és mindig, nem is nagyon sokszor, hanem mindig nem az Isten részéről nem teljesedhetnek be, hanem mindig az ember az, aki igazándiból keresztül húzza, úgy mondjam, azokat a Isten által kijelentett dolgokat, hogy megvalósulhassanak, amelyek az ő céljait és az embernek az életét, az Úrral való bővülködését szolgálnak. Tehát ez a fajta fogadalom és ez a fajta, hogy mondjam, hozzáállás a fogadalmakhoz pozitív és negatív irányban megvalósul egy-egy nép és az Istennel való kapcsolat relációjában is, vagy kapcsolatában, de ugyanúgy egy ember és az Úrral való kapcsolatban is. És ugye hát, ha ezt a gondolatmenetet tovább visszük, akkor eljutunk a mi életünkig is. A mi életünkig is. Mert mi tudjuk azt, hogy valóban legyen a mi szavunk, mi gondolkodásunk, igen, nem, nem. Ne esküdözzünk semmire, sem az égre, sem a földre, mert mindegyik az Úré. Ne esküdözzünk. De hogy vannak a mindennapi fogadalmaink? Mert amikor mi elköteleztük magunkat az Úr mellett, akkor azt is elköteleztük, hogy minden cselekedetünket, minden gondolatunkat, minden, az életünk minden területét az ő uralma alá hajtjuk. De ez olyan sokszor nem valósul meg. Ez olyan sokszor nem valósul meg. Tehát sokszor elmegyek én is az mellett, hogy ha nem is teszek szóbeli fogadalmat, ha nem is ígérgetek bármit is, de az a kegyelem, ami megszólított, amely magához vonzott, amely új életet adott, ami azt mutatja, hogy azt akarja világosan, egyértelműen megerősíteni az ember szívébe, hogy Istennek az elkötelezése, elhívása az nem változik, az nem vonódik vissza, hogy én egy rossz magyarsággal mondjam, ő nem vonja vissza sohasem az ígéretét, az az én részemről hányszor és hányszor az a fajta hozzávaló, hogy mondjam, tehát ennek a kegyelemnek az elfogadása, ennek a kegyelemből való élés, ezt hányszor felrugom, hányszor ellenem mondok. Nem tudatosan, nem kimondva, hogy Uram, én nem foglak téged követni, de mégis, hányszor, de hányszor, én is így döntök, de úgy gondolom, mindannyian átéltük ezeket a dolgokat. És nem gondolunk arra, hogy ez is egyfajta fogadalom, hogy ővel akarok járni, de mindannyiszor, amikor erősebb a bennem lévő kísértés, amely megfogalván bűnt szül, és azt a bűnt, a saját gondolatot, a saját utat akarom erősíteni, mindig ezt a fogadalmat, hogy így mondjam, felrugom. Fogadalommal szembe megyek. Talán még arra szeretnék visszautalni, hogy ma legtöbb esetben ugye a fogadalom, az eskü az olyan, hogyha még az általános életben, ha esetleg Isten szóba is kerül, meg gondoljunk mondjuk, tegyük fel egy házassági, hogy mondjam, esküre is, ott is van, hogy Isten engem úgy segéljen, de mégis valahol az az igazság is visszajön, hogy, hogy általánosságban, amikor ma az emberek fogadalmat tesznek, vagy fogadnak valamit, vagy megígérnek valamit, annak az alapját saját maguk képezik. Magukban keresik azt az erőt, azt a fajta bölcsességet, azt a fajta utat, hogy ezt meg is cselekedjék. De tudjuk azt, hogy minden fogadalomnak az alapja igazándiból az Úrnak a kijelentett szava. Tehát minden olyan elköteleződés, minden olyan eskü, ami mögött nincs hitbeli meggyőződés, nincs hitbeli elköteleződés, nincs hitbeli, hogy mondjam, odaszánás, az csak emberi erőködéssé válik, de mindaz, amit az Úrnak szánunk oda, az az ő erejével teljesülhet be. Még ha fogadalomként tesszük is, vagy pedig nem is. Vissza szeretnék még egy gondolat erejéig térni arra, hogy itt a férj és a feleség közötti viszony. Tehát beszéltem arról, hogy az új szövetségben ez teljesen máshogy viszonyul. Ugye ez az alá fölé rendeltséggel, és az, hogy minthogyha itt azt mondaná az ige, hogy, illetve azt sugallja, annak, aki talán először olvassa ezt az igerészt, és nem látja az Ó és az Új Szövetségnek az összefüggését, hogy még egyszer mondom, egy ilyen alá és fölé rendeltségi, majd hogy nem, egy rabszolga viszonyban van a férfi, ez képest a nő. Holott ugye azt olvassuk itt az Új Szövetségben, ami erre az alárendeltségre, illetve az egymásra utaltságra, inkább én úgy mondanám, hogy egymásra utaltságra vonatkozik, az Efezusi levélben olvasunk arról, hogy a férfi és a nő hogy viszonyul egymáshoz, hogy viszonyul egymás tettéhez, hogy egészítik ki, milyen is igazándiból az a fajta tökéletes egység, amelyben Krisztus tartja össze a férfit és a nőt. Ugye azt olvassuk az Efezus 5-ben, 5.21-től, hogy engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Az azt mondja, hogy engedelmeskedjenek férjüket, mint az Úrnak, mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és az ő, és ő a test üdvözítője is. És akkor a 25. vers, férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Tehát itt egy teljesen más viszonyról beszél az ige, mint ami talán első olvasatban, itt a 4 Mózes 30-ban kitűnik. Itt arról beszél az ige, hogy a férfi és a nő társak egymásnak. Együtt alkotnak egy olyan fajta közösséget, amelyben kiegészítik egymást, és azáltal, hogy társak, ezért ugyanaz a fajta bizalom, ami Krisztus ból árad felénk, és Krisztusban testesül meg, ugyanezt a fajta bizalmat ebben a társ kapcsolatban meg lehet élni. És amikor ez a fajta bizalmi viszony létrejön, ez a fajta feltétel nélküli bizalmi viszony létrejön egy férj és egy feleség között, akkor már nem egy alárendeltségről beszélünk. Akkor már nem arról beszélünk, hogy valamit szabad a nőnek, valamit nem szabad a nőnek, amit a férfinak szabad, hogy a férfi dönt mindent fontos dologban, és a nőnek pedig, hogy mondjam, tehát alárendelt szerepe, ma nem erről beszélünk, hanem arról a bizalmi viszonyról, amiben az Istennel való hármas közösségben mindent tökéletes szeretetben lehet megbeszélni, és ez a szeretetben való, hogy mondjam, közösség igazándiból tisztánlátást is ad azokban a dolgokban, amit esetleg meg kell ítélni, amit esetleg az Úr elé kell vinni, amin kérdésként ott van, hogy jó-e vagy nem jó-e. De ez értelemszerűen nem csak a fogadalmakra vonatkozik, hanem minden, hogy mondjam, tehát minden közös cselekedetre férfi és nő között. De ez visszavonatkozható természetesen a mai igékre is. Talán annyit szeretnék erről a 30. fejezetről beszélni, és itt szeretnék áttérni a 31-re, ami látszólag egy teljesen más, mert egy harcról szól. És arról a fajta harcról, amelyet Izrael népe kezd az Úr felszólítására, Midian népe ellen. És ebből az egész fejezetből néhány dolgot szeretnék kiemelni. Az első dolog az, hogy azt mondja itt az ige az első versben, illetve a második versben, hogy állj bosszút Izrael fiaiért a Midianokon, azután oda kerülsz elődeidhez. Ezt mondja ugye Mózesnek. Állj bosszút Izrael fiaiért. És ugye Istentől talán olyan furcsa ez a szó, hogy bosszú. Furcsa ez a szó, hogy bosszú. De mert őt szerető Istenként látjuk. De mit is tudunk Istenről? Hogy szent. És ezt a szentséget, ezt a szent, hogy mondjam, szövetséget, hogy így mondjam, amelyet Izrael népével kötött, ez a Midian népe, ezt a, hogy mondjam, ez a cselszövéssel megszentségtelenítette. Már azáltal, hogy ugye bűnbe vitte Izrael fiait, és ez a Midian népének a asszonyaival paráználkodtak. Tehát jogos-e ez a bosszú? Én úgy gondolom, hogy igen. A másik, ami nagyon fontos, hogy Midian népe nem azon a területen tartózkodott, tehát nem Kánoán területén tartózkodott. Ővelük nem kellett volna igazándiból közösségbe sem kerülni, és nem kellett volna harcot sem kezdeni ellenük, de igazándiból abból is látszik, hogy ez csak egy válaszcsapás volt. Egy válasz volt arra, amit ők elkövettek. Aztán az, ami még fontos ebben a fejezetben, itt a negyedik versben, hogy ugye beszéltünk arról, amikor nem is sokkal előrébb, ugye újabb népszámlálást tart az Úr, és több mint 600 ezer fegyverforgató harcos van Izrael népében, és itt arról olvasunk, hogy mindössze 12 ezer ember áll szemben Midian népével, és hogyha ez a 12 ezer embert, ha ahhoz hasonlítjuk, hogy csak azoknak az asszonyoknak a száma, akik nem ismertek férfit, az 32 ezer. Tehát én ebből úgy gondolom, hogy ez a Midian népe, ez biztos, hogy 12 ezernél jóval több harcost állított ki. Jóval több harcost állított ki. És ugye ez is egy, úgy gondolom, egy próba volt olyan szempontból, hogy ez a 12 ezer ember egy többszörös túlerővel szemben győzedelmeskedett. És az is egy kicsit nem a szokványos, mert amikor majd folytatjuk Mózes 5. könyvét, meg főleg ugye a Bírák könyvét, illetve nem is Bírák könyvét, bocsánat, hanem Józsué könyvét, akkor mindig azt látjuk, Józsué az, aki ugye Mózes szerepét átveszi, ő az, aki az Úrnak a szavát közvetíti, és ő az, aki kirendeli a különböző harcokban, elmondja, hogy mi az, amit te kell tenni, és ő maga is, én úgy gondolom, hogy tevékenyen részt vesz ebben ezekben az ütközetekben, de itt azt olvassuk, hogy ugyan már kijelölte az Úr Józsuét Mózes utódjának, de ebben a harcban Józsué nem vesz részt, hanem ki vesz részt? Az a Fineás vesz részt, aki ugye a csapást elhárította azzal, hogy Simeon törzsének egyik főemberét és azt a parázna nőt, aki, bocsánat, nem kerestem ki, aki tehát Zimrinek, Simeon egyik nagyságyának a vezető emberét, és a Midian nő pedig Kozbi, akit ugye átszólt Dárdával. Tehát nem Józsué vezeti, hanem Fineás, és nem karddal megy ez a Fineás a harcba, hanem azt olvassuk, hogy a szent eszközöket és a riadót jelző harsonákat vitte. Mennyire fontos ez? Ugye egyik oldalon ott van az a 12 ezer harcos, aki fel van fegyverkezve, de igazándiból ebből is látjuk azt, hogy aki ebben a jóval kisebb létszámú csapatban, hadseregben a győzelmet adja, az maga az Úr. És ugye ezt jelenti nekem ez a hatodik vers, hogy ő kezelte a szent eszközöket és a riadót jelző harsonákat, tehát maga az Úr is ott volt ebben a csatában. Maga az Úr is ott volt ebben a csatában. És hát látjuk itt ebben a 31. fejezetben azt is, hogy amikor vége van ennek a győztes ütközetnek, akkor Mózes megrója a visszatérőket, mert életben hagyták azokat, akik pont bűnbe vitték Izrael népét. És látjuk itt, hogy egy teljes tisztulást, még hogyha ez egy szörnyű és egy borzasztó ítélet is Midian népével kapcsolatban, de egy teljes tisztulást ír elő az Úr. És ami még számomra nagyon fontos volt, és itt kapcsolódik ez az előző fejezethez, amikor a fölajánlásokról beszéltünk, a fogadalmakról beszéltünk, itt a 31. fejezet végén, a 49. versben, ugye azt olvassuk, mi a te szolgáid, számba vettük a ránk bízott harcosokat, és senki sem hiányzik közülünk. Ezért elhozta mindenki az Úrnak szóló áldozatul, amit talált. Ezt senki nem mondta nekik. Ezt senki nem mondta nekik, egy felajánlás volt igazándiból. De miért volt ez a felajánlás? Mert előtte azt látták, hogy győzelmet adott az Úr, és senki nem hiányzott közülük. Hogy ennek a 12 000 embernek, akik harcoltak, rá kellett jönni, és rá kellett döbbenni, és meg kellett tapasztalni azt, hogy az Úr jelenléte az mekkora erőt ad, és mekkora ajándékot tud adni. És amikor ezt megtapasztalták, akkor ezek az ajándékok, amelyeket itt felajánlottak, valóban látható, hogy ezek önkéntes felajánlások voltak. Többet adtak, mint amit kellett, vagy nem is kellett volna. És úgy gondolom, hogy itt függ össze ez a két fejezet, hogy valóban mi is, amikor megtapasztaljuk az Úrnak a kegyelmét, az Úrnak a győzelmét a mi életünkben, akkor újra és újra odaszánhatjuk magunkat. Odaszánhatjuk magunkat, fölajánlhatjuk magunkat, de nem meggondolatlanságból, hanem hálából és szeretetből. És olyan jó, hogy ezt minden nap megtehetjük, de csak akkor tudjuk igazándiból megtenni, hogyha akarjuk meglátni, hogy az Úr az hogyan győzedelmeskedik, vagy hogyan akar vezetni a saját életünkbe. Tehát először mindig annak a megtapasztalása kell, hogy ott legyen a szívünkben, hogy engedjük, hogy ő munkálkodjon, és amikor munkálkodik, akkor a mi életünkben, tehát megfogan a hála. És az a hála, ez felajánlást kell, hogy szüljön, és mi a mi felajánlásunk? A saját életünknek és az életünk minden területének az újbóli átadása. És úgy gondolom, hogy ez a két fejezetnek számomra igazándiból a legfontosabb mondani valója, hogy az a győzelem, az valóban az Úrtól van, és amikor az Úrtól van, akkor egyetlen egy lehetőségünk van, egyetlen egy dolgunk van, hogy mindent, amink van, újra és újra számba venni, és felajánlani neki. És átgondolni, mi az, amit nem ajánlottunk még fel, mi az, amit meg akarunk tartogatni, pedig tudjuk azt, hogy amit megtartunk magunknak, azon nem lehet áldás. Hát adja az Úr, hogy ez a fajta fölajánlás, ez a fajta az Úrral járásnak az öröme, ez a fajta, megtapasztalás az újra és újra ott lehessen a mi életünkben. És átadom a szót a testvéreknek, hogyha hozzáfűzni való van ez a két fejezethez, akkor ne tartsák magukban.